Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Finster Géza, a kriminológus egyetemi tanár. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Én is csak abból a néhány rövid mondatból tudok kiindulni, amiből az önt megkereső kollégáim eddig kiindultak. Orbán Viktor az első nemzetközi sajtótájékoztatóján röviden fogalmazott, azt mondta, két hét alatt tesz rendet, két héttel később ezt jelentősen árnyalta, azt mondta, hogy nem tudja ugyan elfogadni a kisbűncselekmények szociológiai alapú mentegetését, de utalt arra is, hogy azt sem tartja igazságosnak és élhetőnek, hogyha a munkalehetőség és egyéb lehetőségek nélküli emberek az államtól csak a büntetést kapják. Ebből több következtetés is levonható, például az, hogy nyilvánvalóan nem kéthetes projektnek gondolja a közbiztonság rendbetételét. Az én kérdésem nagyon egyszerű. Milyen állapotból, mennyi idő alatt, hogyan, milyen közbiztonságot lehet teremteni Magyarországon?
Igen, hát először is ezt a két hét alatt rendet csinálok, ezt szeretném értelmezni. A következőtől gondoltam, amikor ezt hallottam a miniszterelnök jelöltől. Van az országnak három területe. Nagyon jól behatárolható Borsod megye, Szabolcs-Szatmár és lent délen Baranya megye. Itt összefüggő kis aprófalvas területeken gyalázatos állapotok vannak, szörnyű állapotok. Az itt lakókat a legmélyebb szegénység sújtja, a legförtelmesebb tudatlanságba élnek az emberek, és egy állandó lét és élet és vagyonbiztonság az, amit naponta megélnek. Ez elviselhetetlen. Aki ezt eddig tanulmányozta, tisztességes ember, legyen ez kriminológus, szociológus, vagy egyszerűen csak a társadalmi felelősséget érző polgár, az azt mondja, hogy ez tűrhetetlen, ezt nem lehet elviselni egy napig sem. Tehát én értem ezt a két hetet, ez erre vonatkozott.
Tehát ez egy határozott erőfelmutatás volt.
Azt mondom,
mutatta,
hogy
tisztában vagyok a helyzettel, tudom, mit kell csinálni.
Igen, ez nem az egész országra. Azzal erősen vitatkozom, hogy Magyarországon a közbiztonság elviselhetetlen. Magyarországon a közbiztonság Európában az egyik legjobb. A közepesnél jobb. Tehát ha megnézzük, hogy mekkora a bűnözési terhelés, és ezt igenis meg kell néznünk, mert így tudjuk összehasonlítani az országokat, akkor azt mondom, hogy ez az átlag, ez nem is mutat olyan rossz képet. Amit az előbb elmeséltem, hogy ezek a hátrányokkal agyonterhelt részei az országnak, és azok a leszakadó rétegek, akik a legszörnyűbb nyomorban élnek, ez viszont Európában kirívó, ordító ellentmondás. Ezt nem lehet elviselni. Tehát ezért gondolom én azt, hogy kétféle válasz van. Van, kell lenni egy azonnali teendőnek, és van egy higgadt tervezési igény is, ami az ország egészének a közbiztonságára vonatkozik, mert azt meg kell őrizni.
Ha azt mondja, hogy kétféle válasz van, akkor kezdjük az azonnali teendőkkel. Mit kell ön szerint azonnal tenni, és mi az, amit ebből lehet is azonnal tenni?
Igen. Hát ugye azt mondtam, hogy ott van egy elviselhetetlen, élhetetlen szegénység, és egy alig minősíthető, vagy egyáltalán nem minősíthető tudatlanság. Mind a kettő olyan, amit nem lehet egyik napról a másikra felszámolni, de van egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen állapotban élő közösséggel szemben egy többségi társadalom, amelyik demokratikus, annak szolidaritást kell vállalni. Tehát segíteni kell őket.
De a többségi társadalom, az önök és mindenki más kutatásai is azt mutatják, hogy nem szolidáris. Nevezzük nevén ezzel a cigány lakossággal.
Azért van, mert valamilyen oknál fogva eltűntek az erkölcsi zsenik a legszegényebb vidékekről. Nagyon szeretném idézni Ijés Gyulát, aki a 30-as évek Tolna megyei szegényeiről ír, azoknak a életkörülményei alig-alig hiszem, hogy szemmelnyivel jobbak lettek volna most leírtaknál, és mégis ő azt mondja, hogy volt kiút. Egy-egy közösség akkor vált közösségé, ha volt abba a közösségben legalább egy vagy két olyan erkölcsi zseni, aki példát tudott mutatni szolidaritásból és toleranciából. Ezek az emberek most nagyon hiányoznak azokról a vidékekről, amelyekről én most az előbb a bevezetőbe szóltam. Ez nagyon fontos lenne. A pap, a patikus, a körzeti megbízott rendőr, a pedagógus, vagy mondjuk az a cigány származású értelmisége, aki vissza tud menni a saját közösségébe, és el tudja hitetni az ott élőkkel, hogy nincs igazatok, innen van kiút, el lehet innen jutni a tisztességes emberi élethez is.
Akkor is, hogyha
ezek a misszionáriusok hiányoznak.
Igen, de hát ez inkább hitbéli, mint technikai kérdés. Az állam nem tud erkölcsi zseniket oda küldeni. Az államnak nincsenek erkölcsi zseniei hadrafogható.
De az állam odaállhat. Oda lehet állni a Magyar Gárda mellé is, és akkor az egy rossz választása az államnak, és oda lehet állni az erkölcsi zsenik mellé is, és lehet akár felhívni arra, hogy ti, akik segíteni tudtok, segítsetek. És amit eddig tettetek, az is nagyon tiszteletre méltó. Jogvédő szervezetek kitűnő munkát végeztek akkor, amikor egy-egy ténylegesen súlyosan jogsértő esetben végigjárják a bírói utakat, de ennél sokkal hatékonyabb, ha példát mutatnak. A példa pedig a szolidaritás és a tolerancia.
Javítson ki, ha tévedek, de úgy képzelem, hogy a szolidaritáshoz, meg a toleranciához a többségi társadalomnak szüksége van egy tudásra arról a közösségről, amelyet most utál. Mit kell ön szerint elmagyarázni a többségi társadalomnak, hogy úgy gondolja, hogy érdemes szolidárisnak lennem azokkal az emberekkel, akiktől most félek, és örülök, hogy nem lakom hozzájuk közel?
Ez egy nagyon jó megközelítés. Az első dolog, hogy nem szabad letagadni. A valóságot azt nem eltagadni kell, hanem felmutatni. Tehát semmi nem árt többet, mint hogyha elhallgatjuk ezeket a problémákat. Úgyhogy én azokat a kutatásokat becsülöm nagyon nagyra, amelyek szembenéznek ezzel, és felmutatják. És én úgy érzem, hogy szemben azokkal a félelmekkel, hogy a mély nyomorúság bemutatása az elriaszt, szerintem az váltja ki a szolidaritást. Tehát az első lépés, hogy őszintén beszélni róla.
Beszélhetünk-e őszintén arról, amit a politikai közbeszéd sokféle megfontolásból úgy hív, hogy cigánybűnözés? Azt senki nem írja le, hogy ez alatt azt érti, hogy a cigány emberek azok genetikailag bűnözők volnának. Ezt senki nem mondja. Lehet persze hallani gyűléseken ilyesmit is. Inkább azt értik rajta, hogy szerintük van sok olyan elkövetési mód, amely kizárólag a cigány emberekre jellemző. Igaz ez az állítás, vagy hamis ez az állítás?
Azok a kriminológusok, akik felvállalták azt, hogy elmentek, és ott a helyszínen néztek szembe ezekkel a legnyomorúságosabb közösségekkel, amelyek közül néhány már alig nevezhető közösségnek, azt kell mondjam, hogy ő rájuk tessenek figyelni, ők soha nem beszélnek cigánybűnözésről, hanem cigány nyomorúságról vagy tudatlanságról beszélnek. Nem ott abba a közegben nem a bűnelkövetés a legnagyobb probléma. Merem azt állítani, hogy ha egy statisztikai elemzést végeznénk, akkor ki is derülne, hogy nem is fertőzött olyan mértékben, mint ahogyan az előítéletek azt gondolják. Tehát sokkal súlyosabb maga a mindennapi létnek, a fizikai létnek a veszélyeztetettsége. és az a tény, hogy nem látnak kiutat, hogy nincs egyetlen olyan útvonal se, amely elvezet például egy munkalehetőség megragadásához, ezek a súlyos problémák, és nem a bűnözés.
Akkor azzal mennyire kell foglalkozni, amit szintén politikusok és a közbeszéd időnként hangoztat, hogy tessék a cigány lakosságnak is megmutatni, hogy ő jó, törvénytisztelő, el akarja fogadni az úgynevezett többségi társadalom szokásait, a vezetőik emellett álljanak ki, ezt propagálják.
Ez nagyon hiányzik, és ez fontos, és hiányzik. Ezt én például több alkalommal megfogalmaztam, nem örülnek neki valamilyen okból, például ez a intelem állandó elutasítást kap, hogy én nagyon csodálkozom azokon a cigány értelmiségi polgártársaimon, akik a saját példájukkal tudnák megmutatni, hogy hogyan lehetséges megtalálni a felemelkedés útját, és ezt a példát el kellene, hogy vigyék azokba a közösségekbe, akikkel csak ők tudnak a legjobban szót érteni, és nem teszik.
Nem lehet, hogy egyszerűen támadásnak érik meg? Ha mi nyomorúságban lennénk, és mindig arra figyelmeztetnének bennünket, hogy tessék már a magyaroknak megmagyarázni, hogy lehet valamit jobban csinálni, akkor lehet, és csak ezt kapnánk, akkor lehet, hogy ezt támadásnak élnénk meg, és nem ezt tartanánk a legfontosabbnak.
Én ma hallgattam egy roma magazint, vagy néztem valamelyik tévécsatornán, egy roma származású református pap beszélt ott. Valami lenyűgöző volt az érzelmi átélés, az a fajta szolidaritás és szeretet, ahogy a saját hitsorsosairól beszélt, és az ő példája győz meg engem arról, hogy ez nem kapna elutasítást. Meg ki kellene próbálni, de alig van olyan kísérlet, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez egy segítő kéz, és ennek a példának az lesz a vonzereje, hogy ezen az úton elindulhat. Először csak egy vagy két ember, és aztán őneki lehetnek követői. Tehát van egy bizonyos misszionáriusi teendő, amire jó lenne, ha lennének vállalkozók.
És gondolja, hogy a többségi társadalomból sok baráti fehér tenyér nyúlna polgártársaink felé?
Igen, mert a előítéletességnek az az egyik jele, hogy mindig általánosságba fogalmazódik meg. De amikor X-ről vagy Y-ról van szó, akkor eltűnik az előítéletesség. Ezek ilyenek meg olyanok, de én ismerek valakit, az pedig milyen rendes ember. Tehát, hogyha a hétköznapok szintjére visszük le a tapasztalatot, és pláne, hogyha keressük azokat a természetes emberi kapcsolatokat, ahogy a többségi társadalom a legnyomorúságosabb kisebbségekkel tud kapcsolatot teremteni, akkor a előítéletek helyett a szolidaritás, az elfogadás, sőt az elismerés jelenik meg. Én ezt tapasztalom. Csak mindig az általánosság szintjén fogalmazódnak meg nagyon éles kritikák és elutasítások. Amikor ez megszemélyesíthető, ez a kapcsolat, akkor rögtön megjelenik az együttérzés, sőt, hogy nem mondjam, a szeretet is.
És tegyük föl, hogy ez előbb-utóbb kialakul Magyarországon, és azt, ha jól értem, akkor fontos feltétele annak, hogy a szegénység, a tanulatlanság, meg a kilátástalanság kezelhető legyen. De az államnak addig is kell valamit csinálnia ezekkel a vidékekkel, ahol a közbiztonság borzasztó.
Amiről eddig beszéltem, ezek olyan lépések, olyan szeretett szolgálat, amit azonnal meg lehet csinálni, és nem kell hozzá egy fillér se. Ezek az első lépések, de ez igazi megoldást nem hoz, csak elviselhetőbbé teszi az életet. Vannak hosszú távú megoldások. Az oktatás az egyik ilyen terület, és a munkaalkalom teremtés a másik. De ezt nem lehet két hét alatt, még 2 év alatt sem megteremteni, ehhez egy nagyon átgondolt tervező munka kell, és ugyanaz az állam, amelyik keresi a misszionáriusait és felhív a szeretetre, és elutasítja az intoleranciát, az kezdjen el tervezni az oktatás irányába és a munka alkalmak megteremtésének az irányába. Ha ez a kettő együtt van, akkor az egy bölcs kormányzat lesz, hogyha mind a két törekvést képes kezelni együtt.
Nézzük pusztán a technikai kérdéseket. Ugye itt 3000 rendőr újbóli szolgálatba állításáról van szó. Ezt ön hogy látja? Ez mit jelent? Munkatehernövelést, szolgálatok megnehezítését, új emberek bevonását, nyugdíjasok visszahívását, ezer útja van, lehet, hogy még ennél is több.
Az első lépés, ez a, most maradjunk a 2 hétnél, és van, ahol azonnal kell segíteni, oda kell küldeni, ahogy a mentőorvost is oda kell küldeni, ahol már nagy a baj. Ez munkatehernövelés. Ez egyébként is leterhelt rendőri állományra további terheket fog róni. Ezt meg lehet csinálni akkor, hogyha a parancs kiadója határozott ember tudja, hogy mit akar, és a beosztottjai pedig megvannak arról győződve, hogy a távlatos megoldást is ismeri. Csak kizsigerelni az embereket, az csak rövid távon működik, és hosszabb távon több kárt okoz, mint amennyi haszonnal jár. De tehát van az, hogy bizonyos területei az országnak ma olyan állapotban vannak, hogy a bajba jutott ember nem tud rendőrhöz fordulni, és nincs biztosítva arról, hogy a gyors segítség valóban oda fog érkezni, és az szakszerű lesz. Nem faluőr meg a sheriff megy oda, hanem kiképzett hozzáértő rendőr. Ez nagy baj. Ez ha kell ilyen gyors, és ha mondjam így parancsra történő intézkedésekkel javítható. De a 3000 rendőrre visszatérve, hogy kell-e ilyen létszám, és én még abban se vagyok biztos, hogy ez muszáj. Hogy ez a távlatos megoldás az a létszám emelés, a távlatos megoldás a rendőrségi szervezet modernizációja lenne, ahol ez a 3000, ez nem új felvételes, akit egyébként 2 éves iskolába kell kiképezni, és mondjuk egy ilyen létszámfejlesztés 4-6 év alatt hajtható végre igazán jó módon. Ha a belső szervezeti megoldásokat megtalálom, akkor ugyanezt az emelést, ezt a létszámemelést belső forrásokból jóval rövidebb idő alatt, 2-3 év alatt biztosítani lehet.
Mennyi ideig kell a rendőrségnek a többlet terhet vinnie? Mennyire teherbíró a szervezet?
Én úgy érzem, hogy ott jár a végén. Tehát azért gondolom azt, hogy sürgősen kell keresni azokat a megoldásokat, amelyek például ilyen 2-3 éves távlatban már érezhető javulást hoznak. Mert ez a terhelés oda vezethet, hogyha nincs igazán átgondolt stratégiai fejlesztése ennek az egész szervezetnek, akkor a terhelés, a többlet terhek oda vezethetnek, hogy tovább folytatódik a testületből való menekülés, és a szervezet elveszti megtartó képességét, és a legjobb szakemberek, a legértékesebb munkatársak idő előtt távoznak, ahelyett, hogy a teljesítményt ott tudnák a csúcsra járatni abban a szakmában, amit egyszer megtanultak.
Körülbelül milyen ajánlattal lehet visszahozni a rendőrséghez csak azokat, akik az utóbbi néhány évben a kedvezményes nyugdíj lehetőség megszüntetésének hírére például, vagy ezer másokból azt mondták, hogy nekik elég?
Én 2 dolgot mondanék, lehet, hogy ez naivság, amit most mondani fogok. Az egyik, hogy úgy kell őket visszahívni, hogy szükség van rátok. Én nagyon sok jól felkészült rendőrségi szakembert ismerek, és tudom, hogy a többségük megszállottként gyakorolja a hivatását, még azok is, akik kénytelenek voltak elmenni, ilyen-olyan okból esetleg rossz döntést hoztak. nagyon nagy motiváció, hogyha azzal hívjuk őket vissza, hogy szükség van rátok, és továbbá, ha visszajöttök, akkor részt vehettek egy közös építkezésbe, vagyis ez a bizonyos szervezeti modernizáció, legyen akármilyen okos a belügyminiszter, legyen bármennyire hosszú időre visszatekintő szakmai tapasztalata, csak akkor lesz sikeres, hogyha kooperációba vezényli a modernizációt, és elhiteti a munkatársakkal, az őrmestertől a tábornokig, hogy szükség van rátok az eszetekre és a szívetekre egyaránt. Ez egy értékes olyan átszervezés lehet, olyan modernizáció, ami már 2-3 éven belül látványos eredményeket hoz, és a munkaterhek sem nőnek elviselhetetlenül.
Nem tudjuk, hogy ki lesz a belügyminiszter. Levegőben keringenek hírek, Pintér Sándort szokták a legtöbbet emlegetni, akinek az én emlékezetem szerint a szervezeten belüli reputációja nagyon nagy volt. Tudom, hogy szakemberek vitatják, hogy ez jó vagy rossz egy korszerű rendőrség szempontjából. De ezt a visszahívási akciót például egy ilyen típusú vezető tudná jól menedzselni, magyarán neki visszamennének?
Hogyha bárki legyen az, akár Pintér, akár más, ha elhiszi, hogy nem hordja magával vagy a zsebébe a bölcsek kövét, és számít arra a kollektívára, annak minden értékére, amelynek a vezetésére megbízatást kap. Legyen bárki a belügyminiszter, ha ez a meggyőződés, akkor sikeres lesz, mert ebben a szervezetben rengeteg érték van jelen. Én tanfolyamokat szoktam vezetni középszintű rendőri vezetők számára, ezek ilyen megyei osztályvezetők meg kapitányok. Ennyi okos, értelmes embert ritkán lát együtt, mint egy-egy ilyen osztályba összejönnek 10-12-en, 15-en, és állandóan az a kérdés jár a fejembe, hogy miért nem használják a belügyi vezetés, a minisztériumi vezetés, de mondhatnám, hogy a ORFK szakmai irányítása is sokkal nagyobb mértékben kellett volna, hogy támaszkodjon mondjuk az elmúlt években erre a szellemi kapacitásra. Úgyhogy legyen bárki a belügyminiszter, felhívom a figyelmét, hogy rendkívüli értékek vannak ebben a szervezetben, csak hát ezzel élni kell.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Fészter Géza, kriminológus, egyetemi tanár, az Aréna vendége.